Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
200 éve született Ebenhöck Ferenc Győri kanonokról fogunk beszélgetni. Én böcsülettel bevallom, nem hallottam róla, pedig akár Szapáry Györgyön keresztül, volt miniszterelnökünkön keresztül lehetett volna, hogyha mélyebben kutakodok az élete és munkásságában, de ezt nem tettem meg. Úgyhogy most Katona Csaba lesz a segítségünkre állandó történész szakértőnk. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és ez egy remek felvezetés volt, mert hát egyebek mellett éppen ezért választottuk Ebenhöck Ferencet, mert ahogy annyi más ember, akiről már beszélgettünk, az ő neve is teljesen eltűnt a köztudatból, és azt gondolom, hogy nem szolgált rá. Tehát igen, akkor próbáljuk meg őt egy picit visszarakni.
Nézzük. A képre.
No, hát szokás szerint, mondhatni szokás szerint egy dátumba kapaszkodtunk, hogy úgymond megragadhassuk ezt az emlékezést. Ez a dátum ugye nem más, mint az ő születése. Mikor is született ő? Nem, 200 évvel ezelőtt, tehát ugye?
Igen, ez igen.
Ez volt a lehetőség az, hogy egyáltalán megragadjuk ezt a életutat, és a következőt kell róla tudni, hogy alapvetően iparos családba született. Ugye július 25-én, 1821. július 25-én látta meg a napvilágot, és egy első generációs értelmiségéről beszélünk, hiszen az édesapja az még iparosként működött, méghozzá óbudai iparosként, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy ki volt előtte követve az út, és hogy teljesen nyilvánvaló volt, hogy ő ezt a pályát fogja befutni. Ugyanis a helyzet a következő vele, hogy az édesapja kellő józan észre, hogy annyi más hasonló iparos is, az meglátta a lehetőséget, hogy a fiát tanítottni kell, mert a polgári társadalomban ez lehet egy kivezető út. Számos testvére volt egyébként, emlékezetem szerint 4 leány testvére, és hát volt neki némi győri kötődése is, mert hiszen az élete nagy része Győrhöz kötődött. Majd Rozáliának hívták az édesanyját, ő volt győri, ezért aztán már ő Győrben látta meg a napvilágot, mert annak ellenére, hogy az édesapja óbudai volt, idő után a család áttette úgymond oda a székhelyét. És teljesen egyértelmű volt itt, hogy egyházi pályára kerül, a győri főgimnáziumban érettségizett, ez ugye a Pannonhalmi mentésrendnek a győri főgimnáziuma. Aztán szépen továbbment a püspöki papnevelő intézetbe, hittudományi főiskolára, és itt jött be az a dolog, amit már az előbb említettél, hogy egy dolog, hogy a fiatal ember megpróbál tovább tanulni, az is egy dolog, hogy a szülők ebbe támogatják, de hát azért az anyagi lehetőségeknek vannak korlátjai. Valamiből el kellett tartania magát. És Ebenhöck, ami egyébként szerintem az egész életét jellemezte, mindig is egy gyakorlatias figura volt, egész egyszerűen, még a pappá való felszentelés előtt kapott egy ajánlatot Szapáry Józseftől, hogy hát nevelgetnie a gyermekeit. Ami anyagilag elég kecsegtető ajánlat volt, viszont ez azzal járt, hogy el kellett hagynia szeretett városát Győrt, mert ugye a szapáriak birtokai azok nem arra voltak, hanem Rácsenpéteren, Gyöngyösön, és hát Pesten, elsődlegesen Gyöngyösön, Lévingró Szapáry Józsefnek a feleség az Orci családból származott, akinek ugye gyöngyösi birtokok van. Ha valaki ma elmegy Gyöngyösre, és megnézi a Mátra múzeumot, na ez az épület valamikor az Orci család kastélyában volt. Itt jegyzem meg egy apró érdekesség, hogy a kerítés egy része az puskacsövekből van. Mert hogy leszerelté, valahogy valószínűség a napoleoni háborúban használt, és később már hát nem korszerű puskákat így módon hasznosították. Németh Balázs kiváló kollégámmal, akivel egyszer szerepeltünk is közösen, hogy Millásságban ezt meg is nézegettük, és nagyon úgy fest, hogy a hírig az tényleg puskacsövekből van. Na, de hát lapozzunk, mert nem erről van szó. Csak
de ez nagyon érdekes volt.
Ez egy külön történet, majd ezt elővezethetjük, mert ezt már több történész is megvizsgálgatta, és azt kell mondjam, hogy megállja a helyét a hír. Aha. Hasznosították az ócskavasat. Hát nem PET, nem PET, mint ahogy beszélgettetek az előbb.
És nem granulátumból, hanem egy az egybe ment a kerítésbe.
Egy az egybe, szépen látszik, ahogy ugye elöblösödik a cső, tehát hogy nem teljesen egyenesek ezek a kerítések.
Nagyon klassz. Na.
Majd egyszer erre is rátérünk. Viszont mi történt a mi derék Ebenhöck Ferencünkkel? Elvállalta ezt a munkát, és nevelgette Szapáry József gyermekeit. Hát köztük valóban egy későbbi miniszterelnököt. Tehát az a Szapáry Gyula, aki később aztán Magyarország miniszterelnöke lett, egyebek mellett a ő növendéke volt. Sőt, amikor pappá szentelték, akkor saját leírása szerint piros minisztránsinkben a gyermek Szapáry Gyula ott segítkezett Ebenhöck Ferencnek a pappá szentelésén. Amit egyébként Rainer Károly egri püspök celebrált 1844-ben, hát tévén, hogy akkor ezen a területen tartózkodott, nem pedig Győrben. Viszont a gyermekeket egy darabig nevelgette, de ez a nevelgetés nem tartott örökké, mert a pappá szentelése után úgymond ajánlatot kapott, hogy kedvelt egyház megyében Győrben immáron teljes értékű papként lásson el szolgálatot. Úgyhogy 1845-ben visszatér Győrbe, elköszönt a szapári családtól, káplánnál lett majd segédlelkészé, és 1851-ben pedig önálló plébános lett Koroncón. Ez ott van Győr mellett, nem tudom, jártad-e ott?
Nem.
Egy kicsi, kis falu. Én néhány évvel ezelőtt egy konferencián eljutottam oda, és érdekes volt látni, hogy Ébenhők, aki én kifejezetten kedvelem ezt a, hogy mondjam, minden különös extra nélküli, ám szerintem tündöklően példaértékű életutat, hogy ő itt élte le az élete egy tekintélyes részét. Hát 1873-ig volt Koroncón, tehát ugye több mint 20 évig, ekkor nevezték ki győri kanonokká, és hát mi, most ez egy, mondhatni, ez egy mintaértékű egyházi életpálya, de én nem ezért szeretem őt, hanem egészen másért, most teljesen függetlenül attól, hogy azt gondolom, hogy egyházi személyként is megállt a helyét. Mert hogy mit csinált ez az úriember? Hát például a kokáért, amellett, hogy folyamatosan plébánoskodott, állandóan tartott régészeti és történeti tárgyú előadásokat, dolgozott a püspöki levéltárban, kialakította a máig használt, mondom, annyira szép neve van, Similiotheca et Theca sorozatokat. Tehát egy klasszikus levéltári rendezői munkát végzett. Na most akkor megszerette Győrt és környékét már korán, szerette Koroncót, írt helytörténeti tárgyú dolgozatokat, folyamatosan végzett régészeti kutatásokat. Fehér Ipoly Bencés főapát által szerkesztett Győr megye és város egyetemes leírása című, nem monográfiában, nem tanulmánykötetbe legalább két dolgozatot elkövetett. Azért mondom, hogy legalább kettőt, mert kettőt egyedül írt, egyet pedig társszerzővel írt. És akkor ennek nyomán folyamatosan publikálni kezdett, ha már régészkedett az archeológiai értesítőben, majd összebarátkozott rendtársával, az egyébként igencsak kiváló régészel, Rómer Flórissal. Tehát itt két kiemelkedő papi és közéleti személyiségnek szoros barátságáról beszélünk. 2019-ben jelent meg az a kötet Csécs Teréz muzeológus kolléganőm szerkesztésében, ki összeszedegetett mintegy 300 levelet, ami Rómer és Ébenhők között oda-vissza ment, és ebből nagyon szépen kibontakozik ennek a két tudós és a hite mellett is elkötelezett férfinak, részben a szakmai, részben pedig a emberi arcképe, ahogy fogalmazunk így. Na de Rómer nem állt itt meg, a botanika is érdekelte, úgyhogy elkezdett foglalkozni egyebek mellett növénytannal, elkezdett foglalkozni az állatokkal, elkezdett foglalkozni a numizmatikával. Egész egyszerűen megvásárolta egy idő után a korszak egyik legnagyobb régi pénzgyűjteményét, beválasztotta a tagjai közé a Bécsi Állat és Növénytan Társaság és a Pozsonyi Természetrajzi Egyesület, tehát egy papról beszélünk egyebek mellett. És ez számomra azért roppant fontos, mert ugye nagyon sokszor merült fel az a tétel, megmerült fel ma is, hogy hát a hit meg a tudás az egymással ellentétben van-e, és erre mondta, jól emlékszem, második János Pál pápa, hogy a hit ellentéte a hitetlenség, a tudás ellentéte a tudatlanság.
Igen.
Ami szerintem egy elég jó meglátás volt.
Igen.
És azt gondolom, hogy Ébenhők nagyon szépen tudta mutatni az életrajzával. Na már most rengeteg mindent összeszedett. Pénzeket, növénytani gyűjteményt, régészeti leleteket. Egyebek mellett szerintem az egyik legnagyobb találat az nem más volt, mint egy csemballó. Lehetne mondani, hogy mi a nagy dolog, hogy egy csemballót begyűjtött, de ezen a csemballóját, hogy gyerekkorában második József a későbbi kalapos király. És én még valahogy erre is szert tudott tenni. És hát emellett természetesen még jótékonykodott is, idézőjelbe téve természetesen, mert azt gondolom, hogy ez nem annyira ábóvó jön, de nála ez megmutatkozott, és az elképesztő mennyiségű gyűjteményével pedig hát valamit kezdenie kellett. Na most fönnmaradt a végrendelete. 1887-ben írta a végrendeletét, és valószínűleg érezte, hogy élete alkonyán van, mert nem sokkal később, 1889. július 16-án szívszélfüldésben el is hunyt, és így módon aztán a végrendeletét érvényesítették. Na most ebben a végrendeletben nagyon sok minden kiderül számomra arról, hogy milyen személyiség volt. Elképesztő mennyiségű összegyűjtött régészeti lelettel, természettudományos gyűjteménnyel és egyébben gyarapította részben a Győri Múzeumot, részben a Magyar Nemzeti Múzeumot. Tehát az, amiket ő összeszedett, és ami úgymond az ő magántulajdonába került, azt, ahogy mondani szokták, a nemzet javára, a közjavára ajánlotta föl halála után, hagyhatta volna a családjára, hiszen ugye ott volt a rengeteg testvére, ott voltak a testvérnek a gyermekei, de nem, ő úgy ítélte meg, hogy ez jusson a közhöz, és azt gondolom, hogy ez megint csak egy mintaértékű dolog, hogy ő ilyen módon járt el. A vagyon a többi részét a testvérei között osztotta föl, de hát ami számomra egészen magával ragadó volt a végrendeletébe, az az, hogy még a cselédeiről is megemlékezett. Ez nem volt szokatlan dolog ebben az időben egyébként, de nem is volt általános. És ő még arról is képes volt rendelkezni, folyamatosan és állandóan, hogy mi legyen például a megmaradt boraival. Mert hogy egy meg mellett borászkodott is, amit éppen
ők. Úristen, mit nem csinált?
Hát ezért kell egy kicsit, hogy is mondjam, olyan helyre költözni, ahol nincs annyi inger. És akkor
igen.
Tud foglalkozni mindennel.
Szerintem egészen jó nyomon jártok, tehát a koroncon valamivel neki el kellett ütnie az idejét. És hát egészen jól elütötte az idejét, azt kell mondjam, te publikált a győri történeti és régészeti. Ja, igen, megírt a koronc homonográfiáját, mielőtt még elfelejtem.
Ja, igen, mellesleg.
Tehát, ha már ott van, na most emellett folyamatosan naplót vezetett, megírta a saját életének az azásított összefoglalását, mert hát miért ne tette volna meg. Sajnálatos módon ez csak töredékekben maradt fönt nálunk, de minden esetre ezzel együtt azt gondolom, hogy ez is szépen mutatja azt, hogy egyfelől egy grafomán emberről beszélünk, másról meg egy olyan emberről, aki megtehette volna azt, amit annyi más kortársa, hogy egész egyszerűen ül, néz ki a fejéből, gondolkodik a világon, esetleg kocsmázik, de véletlenül sem ezt tette, hanem hát ha lehet ilyet mondani, az élet gyakorlatilag minden szegmense az valóban a közjavát szolgálta, nem tudom ennél jobban kifejezni a dolgot, és mindenek tetejében egy végtelen kiegyensúlyozott figuráról beszélünk. Tehát egyszerűen azt lehet mondani, hogy nem volt olyan eleme az életének, ahol valamiféle deficitet találtunk volna. Jellemző módon a végrendeletét 36 pontba foglalta össze, tételesen sorolt föl mindent, a könyveivel adott a győri papnevendékeknek, és akkor például a bor, itt említettem a bort, a győri karmeliták konventje és az orsaita apácák között osztott föl 5-5 hektolitert.
Az igen.
És meg, ugye? És a legszebb az egész, de hogy volt egy Wertheim kasszája, ebbe tartotta a legfontosabb értékeit, mert ezt meg kinek adományozta a koroncói plébániának. Mondvá, hogy legyen ott. Gondoskodott arról, hogy az unokahúgait kiházasítsa, tehát konkrét összegeket hagyott hátra nekik erre a célra, és akkor mindenek tetejében még természetesen megint csak egy alapítványt is tett, különféle árvák javára fordítandó a kamatokat, sőt még a budapesti vakok intézetét is támogatta. Na most tehát az egészet összerakjuk, akkor azt gondolom, hogy Ébenhöf Ferenc életét úgy lehet összegezni, hogy igazából semmi látványos. Tehát semmi olyan nem fűződik a nevéhez, amikor úgy mondanánk, hogy kikerülne valamelyik hírportálnak a címlapjára, nem produkált ilyen celebhíreket, nem keveredett bele igazán semmibe. Ugyanakkor viszont az derül ki, hogy ez az életút, ami 1889-ben ért véget, ez egy olyan embernek az életútja volt, akinek volt egy nagyon szilárd, stabil lelki állapota, volt egy nagyon szilárd hite, és ezt a bizonyos bencés jelmondatot, bár ő nem bencés volt, hogy óráját laboron, ezt nála jobban senki nem teljesítette. És azért tartom őt példaértékűnek, mert egyfelől nyilván, ha valaki kötődik hozzá a világnézetét tekintve keresztényként, katolikusként nézi, akkor valóban egy példaértékű papi életpálya van előttünk, de ha pedig valaki nem, ő le tudott tenni olyan értékeket is az asztalra, ami teljesen független a világnézettől. És azt gondolom, hogy valahogy így kéne példát mutatni. Csendesen, szerényen, és hogyha így megvonjuk a mérleget, akkor azt látjuk, hogy finoman fogalmazva pozitív. Elmegyünk a Nemzeti Múzeumba, láthatjuk gyűjtőtevékenységek az eredményét, csak ezt ma már nem tudjuk. Ilyet remélem, most már egy picit tudjuk.
Hát reméljük mi is, és nagyon köszönjük. Ismételtem 200 éve született Ébenhöf Ferencre.
Balázs mondott, hogy eddig egyáltalán nem hallottam erről az úriemberről, Ébenhöf Ferencről, de hát hála neked most azért sokkal jobb képen van arról, hogy...
Igen, hogy ki is volt ő.
Franz Ébenhöf igazából, mert natürlich német anyanyelvű családból származott, tehát onnan származott volna egy óvodai iparos, mindazonáltal szeressük őt Franz Ébenhöfként, meg Ébenhöf Ferencként is. Klassz ember volt, na, nem tudom másképp mondani.
Így van, köszönjük még egyszer, jó munkát, szép napot kívánunk.
Minden jót kívánok,
szia. Katona Csaba történésszel emlékeztünk a 200 évvel ezelőtt született Ébenhöf Ferenc győri kanonokra.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.